számít hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki Szent Mise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A katolikus Karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszkij a találkozóra készülve méltóságteljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarusz 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött íveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Yitzhak Herzog izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt, a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársasága jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000-t a kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendég éjszakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Csak erősnek akarsz tűnni. Bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erő. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár szemben vagyok. De néha hibázunk, nem nagy dolog. Szédíteni a szíved, kalambol a föld anyali, már így is volt épp elég. És aljas egy szerep lenne, ahogy vetíteném, hogy én jobb lennék itt bárkinél, ugyan kinél. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok. Sem pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. És nem hoztam bársony dobozban csillogó nemes fémeket. És nem áll kint hófehér lovak mögött szép vintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzol. Már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát vonna, nem a másik, hogy bíztatni, repülni át egy világon. Tudom, hogy csak szépnek akarsz tűnni, amit az Istentől kaptál, annál mi lehetne szebb? Volt, hogy már gyűlöltem magam én is, de változást is csak ajándékba kapunk, ha arra végre méltók vagyunk. És nem lenne szép, hogy az egyetlen voltál és leszel, hiszen testünk csak holból van, és ami azután lesz, ott mindenki egy. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok. És nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, ha megölném a lényeget. És nem hoztam belső dobozban csillogó nemes fémeket. És nem áll kint hófehér lovak mögött szép pintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzol. Már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát vonna, nem a másik. Bíztatni repülni, hogy a másikot bíztatni repülni, át egy világon.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Jernei Péter, a második cserkészkerület elnöke lesz. Társadalmi szolgálatról, a cserkészetről, a betlehemi lángról is lesz szó. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Péter, itt a stúdióban. Szervusz!
Szervusz! Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókon.
A cserkészek idén is jótékonysággal zárják az évet. Milyen apropóból gyűjtöttetek? Kiknek gyűjtöttetek?
Nemrég jutott tudomásunkra, hogy Miskolcon nyitott egy csecsemő otthon, amire már mindenki nagyon várt, hiszen sok csecsemőről mondanak le sajnos a szülők, és a szülészeten maradnak, de erre válaszul most nyílt Miskolcon egy csecsemő otthon, nem tudom pontosan mennyi van az országban, de ez nagyon jó, hogy Borsodabaú-Zemplén megyébe is nyílt egy ilyen otthon, és mi arra gondoltunk, hogy valamilyen formában segítjük az intézményt, az oda befogadott gyermekeket. Azt gondoljuk így a cserkészek, hogy az állami felelősségvállaláson túl a civil társadalomnak a felelősségvállalása is legalább ilyen fontos. Ha kicsit hátrébb lépünk, azért azt elmondhatjuk, hogy minden társadalomban vannak szegények, gazdagok, idősek, fogyatékkal élők és valamilyen formában rászorulók. Nem hiszem, hogy létezik olyan társadalom, ahol mindenki egyenlő, sajnos. Jó lenne, ha egyszer elérnénk, de hogy az áhított útra térjünk, vagy hogy mindenki egy boldogabb társadalomban éljen, a cserkészeknek van tennivalója, és ez a fajta társadalmi szolidaritás és szerepvállalás is, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy miért nem segít ez, és miért nem segít az, mi elhatároztuk, hogy akkor segítünk ennek a befogadó otthonnak, mégpedig olyan csecsemő ruhákat adományoztunk, ami ilyen rugdalódzó, tehát ami tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy egy ilyen kezdőcsomag, ilyen puhatakaró, ilyen előke az etetéshez, lázmérő, ilyen dolgok, és fiatal cserkészekkel, cserkészvezetőkkel adtuk át, és nagyon nagy szeretettel fogadták.
Honnan származtak ezek a felajánlások?
Innen, onnan tulajdonképpen ezek új dolgok. Így elhatároztuk így a szervezeten belül, hogy az, hogy az élére állunk, azt nem hiszem, hiszen nagyon sok jó ember van, és olyan szervezet, aki segít másokon segíteni, de mi is ehhez hozzá szeretnénk tenni. Tehát összegyűjtöttük különböző helyekről, és így tudtuk ezt átadni, és mondom, az benne a jó, hogy ezek új ruhák, de én azt gondolom, hogyha újszerű állapotban lévő hasonló ruhákat vittünk volna, vagy mások visznek majd, akkor azt is szeretettel fogadják.
Ez egyfajta társadalmi példamutatás is, gondolom, tehát a tagok érzik azt a felelősséget, ami egy-egy ilyen alkalommal kell, hogy legyen.
Abszolút. A cserkészetnek az egyik alap pillére, inkább azt mondom, hogy a módszertanának az egyik alap pillére, hogy a vezetés elsősorban példa, azért is gondoltuk, hogy ennek van egy ilyen pedagógiai módszertana is, úgyhogy nem felnőtt, idősebb vezetők vitték ezt az ajándékot, hanem ezt az adományt, ezt a felajánlást, hanem fiatal cserkészek. Nagyon más azért egy olyan szemüvegen keresztül élni az embernek az életét, amikor egy ilyen meghatározó élménnyel indult tulajdonképpen az ő élete, hogy egy ilyen adománygyűjtő akcióban részt vett, és ő is ott volt, és annak a részese volt, hogy elvittük egy ilyen befogadó otthonba. Már ebben látni egy ilyen befogadó otthon, találkozni ott bent az igazgató úrral, egy igazgatóhelyettes úrral, és ha nem is találkozni azokkal a gyerekekkel, hiszen nem lehet, de mégiscsak abba az intézménybe bemenni. Már ez önmagában egy olyan útra való az életre, ami ritkaság számba megy, és természetesen ebből a többi cserkész is tanul, hiszen látják, létezik a társadalmi szerepvállásnak egy ilyen aspektusa is.
Hozzánérünk egy kicsit, utána a betlehemi lángról is lesz szó. Gyernei Péterrel, a második cserkészkerület elnökével beszélgetünk. A betlehemi lángot hagyományosan mondhatjuk, elhoztátok Miskolcra, ugye?
Igen, még nem érkezett Miskolcra, de hamarosan már itt lesz. Így van, minden évben elhozzuk. Ennek immáron már 30 éves hagyománya van. Valamikor a 80-as évek végén, 87-ben volt az első alkalom, amikor az Osztrák Cserkész Szövetség kitalálta, ott is egy fiatal egyébként, hogy mi lenne, ha a Betlehemből Miskolcra, vagy egészen pontosan Európába utazna a láng, és az örökmécsesből, tehát a Jézus Szíve templomnak a örökmécseséből, és ez a láng valamilyen formában Európába kerülne, egészen pontosan Ausztriában, és ott még nem tudták egyébként akkor, honnan tudták volna, hogy ez hová fogja majd kiforni magát. Meghirdették a cserkész szövetségek felé, tehát Európában, minden országban léteznek cserkészek, cserkész szövetségek, és pár éven belül ez egy hatalmas nagy mozgalommá vált, és az advent harmadik vasárnapjára érkezik meg Bécsbe a láng, egészen pontosan harmadik vasárnap előtti szombaton, és ott egy delegáció érkezik minden európai országból, és átveszi a lángot, és viszi a saját országában, ott pedig a cserkészek, a cserkész csapatok viszik tovább, tehát gyakorlatilag bejön Európából, tehát veszik a szövetségek, viszik a saját országukba, és onnan pedig a kis cserkész csapatok viszik, tehát a társadalom szövetében minden településre eljut, ott onnan pedig persze mindenki ki elviheti a saját otthonába. Most már Miskolcon szintén hagyománnyá vált, hogy átadjuk különböző társadalmi szereplőknek, civil szervezeteknek, most is már több önkormányzat, polgármester bejelentkezett, hogy szeretné vinni a lángot, azért, hogy a advent negyedik vasárnapján az adventi koszorúnak a negyedik gyertyáját ezzel a betlehemi birkelánggal gyújthassa meg, és onnantól pedig, amikor meggyújtásra kerül, minden család viheti a saját otthonába is szintén ezzel a birkelánggal gyújthatja meg a lángot. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy szó szerint soha nem alszik ki. Tehát ez a láng, ez úgy kerül átadásra, hogy ez sosem alud ki. Tehát mi is vigyázunk rá, őrizzük mindenféle formában, több otthonban is, mármint hogy cserkészvezetőknek az otthonában, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez a láng soha nem alszik ki, és egy ilyen közvetlen kapcsolat legyen Betlehemmel, és azzal a lánggal, amit sok-sok ember hozott, és jut el egy ilyen hosszú úton az otthonokban.
Kis technikai információt árulja a hallgatóinknak, kulisszatitkokat, hogyan is szállítjátok a lángot?
Igen, ez egy ilyen kis technikai bravúrt is igényel, hiszen természetesen meg kell felelni minden szabálynak. Speciális géppel utazik egyébként a láng Betlehemből Bécsbe, tehát ennek már kialakították a rendszerét, olyan felügyelet mellett, ami minden szabálynak megfelel, sőt, volt olyan év, amikor az Egyesült Államokba is elkerült, egy speciális katonai géppel szállították, szóval ez is egy olyan megható, hogy azért ez egy hatalmas nagy szervezést igényel, meg anyagi ráltatán nem is ez a lényeg, tehát volt már olyan alkalom is, hogy elvitték az Egyesült Államokban is, és miután Bécsbe kerül, onnantól mécsesekbe, illetve olyan zárt, különböző lámpákba, olajlámpákba, és olyan zárt körülmények közt, ami biztos, hogy nem okoz tűzkárt, illetve biztos, hogy nem alszik el. Tehát ami bevált módszerünk, sok-sok ilyen üveg, edény, homokkal megtöltjük, és abba ültetjük be ezeket a akár egy hétig is jó gyertyákat, és persze ezzel párhuzamosan ilyen zárt mécsesekbe is hozzuk, úgyhogy ennek már bevált rendszere van, mindig figyelünk rá, mindig ügyelünk rá, párhuzamosan 2-3 ilyen lángég, ha véletlenül az egyik leíne, erre még nem volt példa, akkor újabbakat és újabbakat gyújtunk, tehát biztosíthatok mindenkit, hogy mi vigyázunk rá, és tényleg nagyon örülök, hogy ilyen sok otthonba eljut, és már egyébként ennek van hagyománya. Miskolcon ráadásul már régóta hagyományos módon az önkormányzat által itt a Szent István téren felállított hatalmas nagy városi adventi koszorúnak a negyedik gyertyáját szintén ezzel gyújtjuk meg, és utána több száz mécsest osszét polgármester úr, nyilván mi is segítünk. Tehát ez is egy olyan gesztus, ami egy fantasztikus élmény annak, aki ott van.
ezeken az említett helyszíneken kívül és időponton kívül hol lehet hozzájutni? Tehát ha valaki betlehemi lángot akar hazavinni, hol keresse? Miskolcon.
Keresse meg a Magyar Cserkész Szövetség második kerületét. Nekünk van a belvárosban egy jól megközelíthető helyen, a Weili udvarban egy bázisunk, egy cserkész irodánk, egy otthonunk. Úgyhogy ha megkeres, rákeres az interneten, szerintem most felesleges bármilyen telefonszámot, e-mail címet mondani, amikor valaki vezet, vagy hallgatja a rádióműsort, úgyse tudja felírni, de keresse meg a második cserkészkerületnek a honlapját, Facebookját, Instáját, és ott látni fogja, vagy hogyha egyszerűen rákeres a cserkészek betlehemi láng, biztos vagyok benne, hogy két kattintásból rögtön eljut hozzánk, vagy két telefonból, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Tehát most vasárnaphoz ér Miskolcra, és onnantól egy héten keresztül pedig bárki átvetheti tőlünk, keressen bizalommal.
Most zenélünk egy kicsit, utána pedig a 2025-ös évet is értékeljük a cserkészek szempontjából.
Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Takargasd be a te világod, a mi édes kisdedünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, te csillagocska, ragyog hát fel mi nekünk.
Fenn az égen egy angyal mondja, földre szállott érettünk, ünnep jár.
Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk.
Ernei Péterrel, a második cserkészkerület elnökével beszélgetünk. Hogyan is telt 2025? Mik a legfontosabb állomások, amiket kiemelnél, vagy legfontosabb programok, amiken részt vettetek?
A cserkészet alapvetően a cserkész csapatokban zajlik. Én a cserkészkerületnek az elnöke vagyok. Ez a második cserkészkerület, aki esetleg rádióhallgató nem tudja, a Magyar Cserkészszövetség 10 cserkészkerületben áll, ezek vármegyékhez kapcsolódnak, a második pedig Borsod, Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye, és ezek a kerületi elnökségek fogják össze, és hozzánk tartozik 20 cserkészcsapat, 600 cserkésszel, és ez a cserkész élet tulajdonképpen a cserkész csapatokban zajlik. Hát mozgalmas volt a 2025-ös év is, 11-12 cserkészcsapattábor zajlott a megye, vagy két megye különböző területén. Ezek nomád, félnomád táborok, tehát egy cserkésztábort úgy kell elképzelni, hogy sátrakban alszanak a fiatalok, maguknak építenek zuhanysátrat, és minden olyan építményt, akár a konyhát, vagy mosogatót, tehát egy önmagában egy olyan nagy élmény mindenkinek, ami életre szóló, és egyébként talpra esett fiatalokat nevel, úgyhogy ilyen táborban vettek részt a cserkészeink, és hát természetesen rengeteg túra, kézműves foglalkozás. Pár éven belül lesz egy kerületi nagytáborunk, arra készülünk, hogy pontosan mikor, még nem tudjuk, 2-3 éven belül, ez azt jelenti, hogy második cserkészkerületnek az összes cserkész csapat együtt fog táborozni, hát ez egy óriási nagy élmény. Ennél már csak az nagyobb, amikor az országban az összes cserkész csapat együtt táborozik, ennél már csak az a legnagyobb, amikor a világon az összes cserkész csapat együtt táborozik, ezt hívják országos dzsemborinak, egyébként az két év múlva lesz Lengyelországban, itt mellettünk, ami egy nagy szó, mert általában különböző kontinenseken szokott lenni, tehát Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, ilyen helyeken, úgyhogy ez most egy nagy kontingenssel készül a Magyar Cserkész Szövetség, a válogatók megtörténtek, tehát tőlünk is sok fiatal bekerült ebbe a válogatott csapatba, tehát azért nem mindenki képviselheti Magyarországot egy-egy ilyen eseményen, úgyhogy ott is egy felkészült, nyelveket tudó, a magyar történelemről, irodalomról sokat tudó cserkészek kerülhetnek ki, akik természetesen nyelveket is beszélnek. Úgyhogy az idei év egy mozgalmas év volt, és azt gondolom, hogy a jövő év is ilyen lesz. Azt látjuk, hogy a fiatalok nagyon szeretnek cserkészek lenni. Látják a szülők is, hogy egy értékes mozgalom, egyre kevesebb közösség van, ifjúsági közösség, ami nem egy online világban zajlik, hanem az offline, a valódi életben. Ezért is szeretik azt, hogyha a szülők azt, hogy cserkészkedik a gyerekük. És egyébként ez egy mélyebb barátság, mint egy klub, mint egy sportegyesület. Ott is persze természetesen születnek mély barátságok, de egy közös táborozás, hetente találkozni ősi gyűléseken, hétvégi túrákon, együtt ázni, együtt fázni egy túrán, együtt éjszaka tábortüzet gyújtani, vagy egy olyan téli partján, amikor megérkezik az ember egy erdei szálláson, és ott tüzet kell rakni. Szóval ezek olyan életre szóló élmények, amit nagyon szeretnek a fiatalok, és az az érdekes, hogy 10-20-30 év távlatából visszatekintve pedig már el is tudják mondani, hogy mennyi mindent tanultak, és mennyi mindent hasznosítottak az addig életük során, amit kisgyerekkorban tanultak, már csak azért is, mert egy 10 éves fiatal ezt a tudást, amit kap a cserkészettől, úgy szívja magába, mint egy szivacs. De hát ezt mindenki tudja, hogy egy fiatal, még pár éves gyerek és 10 éves gyerek, akkor tanul a legtöbbet, és amit akkor visz magával, a családból, a környezetékből, az egy életre szólóan meghatározza az ő jövőjén.
Még van egy-két percünk, így gyorsan mondjuk el, hogy kik és hogyan lehetnek cserkészek.
Bárki lehet cserkész. A legideálisabb, hogyha valaki fiatalkorban lesz cserkész, tehát 7-8-9 évesen, őket hívjuk kis cserkészeknek, és rákeres a településén, valakinek szerencséje van, és az iskolájában is működik cserkész csapat, de ez nem feltétel, tehát bárhol lehet cserkész, nagy szeretettel fogadják, de természetesen 10 évesen, 15 évesen, 14 évesen és 13 évesen lettem cserkész, sőt, felnőtt fejjel is be lehet kapcsolódni, hát nyilván belülük vezető lesz, sok olyan cserkész csapat vezetőnk van, akik felnőtt fejjel mondták azt, hogy hú, ez egy tényleg egy nagyon értékes mozgalom, bekapcsolódtak eleinte szülőként, és utána azt mondták, hogy elvégeznek egy vezetőképzés, és azóta egy-egy cserkész csapatnak a vezetői. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy kortalan. Egyébként úgy szoktuk mondani, hogyha aki egyszer cserkész fogadalmat tett, az élete végig cserkész lesz.
Ebben a két vármegyében, Heves és Borsodobó-Zemplén vármegyében hány csoport van, és hány tag körülbelül, még ezt áruljuk el?
18-19 cserkész csapatunk van, közel 600 cserkészünk, Heves megyében és Borsod megyében, Gyöngyösön, Egerben működik aktív cserkész csapatunk, Borsod megyében, Miskolcon, Szerencsen, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, hú, most hirtelen Bükszentkereszten, tehát hirtelen most ennyi, és egyébként aki rádióhallgató kedvet kapott a cserkészethez, bárhol lehet cserkész csapatot alakítani. Több polgármester, több iskolaigazgató is megkeresett, hogy szeretné, ha az ő környezetében és az ő iskolájában, településén is lenne cserkész csapat. Nagyon szívesen segítünk ebbe, keressenek bátran.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, áldott adventet, boldog karácsonyt, szeretetben töltött ünnepeket kívánok.
Áldott ünnepet kívánok én is mindenkinek.
házi cserkész, ha eltéved, nem esik kétségbe, mert tudja, hogy idővel megszépül, és jó sztori lesz belőle, hely jó sztori lesz belőle. A tábor tűznél, ha meséli később, az őrset csak facagva álmod, nem bánja, hogyha munkázik bárhol, míg más értetlenül bámul. Híz, bípi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbá téve itt hagyni. Az igazi cserkésznek mindig billeg egy jó kis dal az ajkán, és tudja, hogy hogy kell motiválni a gyerekek türelme folytán, hely, hogyha türelmük folytán. Szerepjátékra mindig kapható, és bolondozni se restál, királyul ért a csomagötéshez, és tűzgyújtásban is mester. Hisz, bípi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobba téve itt hagyni.
Egy igazi cserkész bármiből is tud egy jó ebédet főzni, és lazán képes bármikor több napos kenyeret enni, hely, több napos kenyeret enni.
Tiszteli a környezetét is, felelősséget vállal, a csillagos ég alatt lelkizik, ha kell hajnalig a társával.
Hisz, bípi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobbá téve itt hagyni.
Egy igazi cserkész az botokból és egy gombolyag spárgából egy teljes birodalmat felépít, míg más tízig számol, hely, míg más tízig számol.
A telóját akár két hétre is gond nélkül letámasztja, hisz az erdőben a sátrak közt csupán a sok kaland izgatja.
Hisz, bépi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobba téve itt hagyni. Bébi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát a világba, és ő igyekszik azt jobba téve itt hagyni. Bébi atyánk is megaszonta, hogy a jó cserkészt onnan ismerni, hogy beteszi a lábát.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Ernei Péter, a második cserkészkerület elnöke. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezi a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Yeah. Régen találkoztunk dr. Karussi Tamással, akit köszöntök szeretettel a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Pedig mondani valónk mindig van, mert hiszen olyan területen dolgozik, olyan területet képvisel, amely nagyon sok embert foglalkoztat, annak okán is, hogy még mindig nagyon sokan, és ha jól tudom, nem tudom igazán van, nem, még mindig sajnálatos módon előre halad a felnyaki daganatokban szenvedők száma, már ami a statisztikai adatokat illeti. Az viszont örvendetes, hogy újabb és újabb lehetőségekkel szolgál az egészségügy, mondjuk például a teljes GG eltávolított betegek számára, hogy az élet minőségét olyan szinten tudja élni, hogy az elfogadható maradjon számára. 35 éve születésnapot ünnepel a GG Klub Miskolcon most a napokban, és ez adta az ötletet, hogy beszélgessünk ismét erről a területről, hiszen hogyha jól belegondolunk, akkor például egy ilyen betegszervezet, ilyen klub is tudja segíteni az önök munkáját. Jól gondolom?
Igen. Nagyon sok kérdés merült fel itt természetesen egyszerre, amire próbáltam volna reflektálni, de most itt ez a...
De nem engedtem szó, hogy...
Talán a betegklubnak a születésnapja most elsőbséget élvez. Valóban, hogy a Magyar Rákens Liga is felkarolta ezt a kezdeményezést, és 35 évvel ezelőtt szervezett keretek között elkezdett működni a teljes GG eltávolításon lehetesett betegek klubja, aminek sok szempontból nagy a jelentősége, hiszen a betegek kezdetben itt tanultak meg műtét után beszélni. Egyfajta rehabilitációs lehetőségként működött ez a klub. Mostanában a jelentőségét pedig inkább a közösségformálás, közösségszervezés adja, és természetesen a mindennapi gyógyító munkában, sőt a megelőző munkában is szerepet játszik a klub is, illetve a Rákens Liga is.
Azért kötöttem ezt a kettőt össze, mert én azt olvastam az interneten, amire itt utalt az imént, hogy az úgynevezett nyelőcső beszédet 30%-ban el tudják sajátítani, abban szerepe van például az ilyen kluboknak is. Na de hát beszélgettünk mi már a különféle hangprotézisekről, tehát gondolom, hogy ez egy kicsit már abit számadat.
Ez valóban így van. Az egészségügyben, illetve a gyógyítás területén 35 év az egy óriási nagy idő. Ha belegondolunk, hogy a modern orvostudomány is épp hogy 100 éves, vagy talán még annyi sincs. Úgyhogy ez alatt az időszak alatt rengeteg változás történt. Valóban 30-40-50 évvel ezelőtt egy hatalmas szerepe volt a szakembereknek, illetve a közösségeknek abban, hogy a GG eltávolított betegek megtanuljanak beszélni. Ez a legjobb eredmények mellett is kb. 30%-ban sikerült. Ezt önmagában egy beteg szinte esélytelen, hogy elsajátítsa vagy megtanulja. Nagyon sok gyakorlást, illetve segítséget, szakmai segítséget igényelt. Ma már ennek a jelentősége lényegesen csökkent. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a GG eltávolításon átesett betegek közel 100%-a beszédképes lesz a műtétet követően, ugyanis hangprotézis beültetés történik, vagy a műtéttel együlésben, vagy nagyon ritkán a műtét után, néhány hónappal később, és igazából ez már nagyon komoly tanulást, gyakorlást nem igényel ez az eszköz.
Rutin műtétté vált majdnem
hogy rutin műtétté vált, igen, a beültetés.
Hogyha a magáról a daganatos betegségről, a fejnyaki daganatokról beszélgetünk, akkor visszatérek erre a 30-35 évre. Vajon mi a magyarázata annak, hogy akkor kevesebben szenvedtek ebben a betegségben? Vagy rosszak az ismereteim?
Nem, az ismeretek azok teljesen validak. Sajnálatos módon a férfiaknál, a harmadik nőknél pedig a negyedik helyen áll a daganatos halálozásban, illetve a daganatos megbetegedésekben egyaránt, ami sajnos nagyon rossz jel, a fejnyaki daganatok a összessége. A előfordulási gyakoriság emelkedik, illetve a megjelenési hely is némi változást mutatott az elmúlt évtizedek során.
Ezt hogy értem?
Ez alatt azt értem, hogy egyre gyakrabban jelentkeznek a GG-t kívülről érintő algarad daganatok, illetve középgarad daganatok és a szájüregi daganatok. És ezeknek sokféle oka lehet, aminek nagyon nagy jelentősége van egyébként visszacsatolva a betegklubra is, illetve a Magyar Rákens Ligára is, többek között ugye az ismeretterjesztésben, a korai felismerésben, a szűrővizsgálatok megszervezésében, hajlamosító tényezők elkerülésében, egészségtudatos életmódnak az elterjesztésében. Ebben nagy segítségünkre van a Rákliga. Mindent egybevetve a legnagyobb probléma az, hogy a betegek nagyon későn jelentkeznek. Tehát sajnos nagyon sok az előrehadott tumoros folyamat. Ennek is megvan a maga oka. Én azt gondolom, hogy egyre inkább egyfajta szociális háttérbetegségnek lehet tekinteni ezt a kérdést, és egyenes arányban van a szocioökonomikus tényezőkkel, a szegregált szegénységgel, a munkanélküliséggel, a különböző élelmiszerekhez való, egészséges élelmiszerekhez való hozzájutással. Egyenes arányban áll az ezzel szinte társként együtt járó krónikus alkoholfogyasztással, dohányzással, nem megfelelő minőségű élelmiszereknek a fogyasztásával, elhanyagolt szájhigiénével, és az a fajta életmód, ami nem, természetesen nem lehet általánosítani, de nagyon gyakran ehhez a betegséghez csatlakozik, az egyfajta ignoráns életmód, egyfajta nihilista életmód, és ebben az esetben a betegek egy jelentős része figyelmet sem fordít magára. Nem, hogy ilyen különböző korai tünetek felismerésére, hanem, hogy általában önmagára.
De hogyha nem megyünk ennyire szélsőséges, nem is szélsőséges.
Ez sajnos nem szélsőséges.
De ha nem ezt a területét nézzük, hanem mondjuk azt, hogy valaki éppen vigyázza az egészségét, de annyira alaposan, vagy részletesen nincs tisztában a tünetekkel, vagy éppen mégis figyeli a tünetet, összekeverheti a COVID utáni szövődmények a post-covid tünetekkel, mert nagyon sok embernél lehet hallani például a rekedtséget, a köhögést, a nehezen gyógyuló folyamatot, és itt olvastam a tünetek között pont a tartós rekedtséget, tehát ez nem biztos, hogy erre gondol.
Ez így van, viszont ebben azért egy nagyon-nagyon éles különbséget kell tenni, mégpedig azt, hogy amíg egy post-covid tünet, vagy bármilyen egyéb tünet, az krónikusan fennáll, stagnál, ahhoz képest egy fejnyaki daganat mindig progrediál. Tehát azt jelenti magyarul, hogy előre halad. Tehát, hogyha valaki eddig még nem volt rekedt, és egyik napra a másikra megváltozik a hangminősége, és ez a hangminőség, ez folyamatosan romlik, és ez a rekedtség 2-3 héten túl is fennáll, az egyértelmű alamtünet, ha másnak nem, akkor hozzátartozóknak vagy a házi orvosnak mindenképpen figyelemfelhívónak kell lenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki másfél éven keresztül rekedt, és aztán véletlenül kiderül, hogy egy fejnyaki daganatban szenved, vagy akár mondjuk a nyelése nehezített, hanem itt arról van szó, hogy hetek, hónapok alatt ez romlik olyannyira, hogy aztán a hangelvesztéséig és aztán a fulladáshoz fog vezetni.
Tehát akkor azt észreveszi.
Ez észrevehető.
Ha már a tüneteket említettük, meg a tartós rekedtséget, szóljunk még az egyéb tünetekről is, mondjuk például a gombóc érzésről, vagy az idegen test érzésről, tehát többféle jelenségre kell figyelnie magának az érintetnek. Mikor kell azonnal alarm orvoshoz menni?
Így van, ez egy nagyon fontos, hogy alarmtünet. Én azt gondolom, hogyha a legegyszerűbb válasz arra, hogyha a legkisebb kétség felmerül azzal kapcsolatban, hogy valami nincs rendben. Tehát nem olyan érzésem van, mint amit korábban megszoktam, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Nyilván ez egy nagyon átfogó fogalom, meg beletartoznak bizonyos pszichés tünetek és pszichés rendellenességek is, de azt gondolom, hogy azzal senki nem árt önmagának, hogyha egy újonnan megjelenő tünet kapcsán orvoshoz fordul, nem feltétlenül szakorvoshoz, hanem mondjuk elmegy a házi orvoshoz, aki rögzíti a állapotát, rögzíti a státuszát, és mondjuk visszahívja 3 hét múlva egy kontrollvizsgálatra. És abban az esetben, hogy ezek a tünetek nem múltak el, vagy esetleg romlottak, akkor természetesen szakorvoshoz célszerű fordulni. Tehát összefoglalva, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogyha valami változást érzünk az állapotunkban, nyelésünkben, nyaki státuszunkban, borotválkozásnál esetleg egy nyaki duzzanatot észlelnek a férfiak, vagy valami nem stimmel a hang minőséggel, valami idegentest érzésünk van akár a szájüregben, garat térségében, vagy a megivott folyadék nehezen megy le, vagy esetleg az orron keresztül távozik időről időre, vagy megköhögteti, gyakori félrenyelés jelentkezik, és sorolhatnám még a tüneteket, a véres köpetről nem is beszélve, akkor mindenképpen célszerű legalább a házi orvost értesíteni és hozzáfordulni.
Thank you.
A kockázati tényező körében számomra egy kicsit furcsán hatott az, hogy a családi kitettségnek, tehát örökölt betegség is lehet. Ez valóban így van?
Ez sajnos valóban így van. Olyannyira így van, hogyha a családban előfordult egyenesági felmenőknél a különböző hámeredetű daganatokra vonatkozik ez, tehát mondjuk anyai ágon előfordult egy emlőkarcinóma, akkor emlőrák, akkor például a fejnyaki daganatok, vagy esetleg a egyéb tápcsatornai daganatoknak az előfordulási gyakorisága is növekedhet. Ha pedig a családon belül fejnyaki daganat fordult elő, akkor ha másra nem is, de azért a kockázati tényezőkre érdemes odafigyelni, hogy lehetőség szerint az ártalomcsökkentést érjük el a betegeknél, vagy még a nem betegeknél, de valóban ez az úgynevezett cancer patient, tehát a úgynevezett rákra hajlamos beteg, ez egy teljesen létező valid fogalom.
Hogyha a kockázati tényezőkről szólunk, ugye a gyenge immunrendszer egyike azoknak, amiből rengeteg betegség kialakulhat. Többek között a fejnyaki daganat is. De hát a gyenge immunrendszer, hogy úgy mondjam, népbetegségnek számít, nem?
Én nem gondolom. Tehát alapvetően az emberi immunrendszer az napi szinten több százezer tumoros sejtet győz le mindenkinél, minden egészséges emberben keletkeznek daganatsejtek naponta rendszeresen százezeres nagyságrendben, de az immunrendszer ezeket legyőzi. Abban az esetben, hogyha a plusz genetikai hajlamon kívül, ugye ezt az immunrendszert gyengítjük, és ennek a legjobb módja például a elégtelen táplálkozás, a csökkent vitaminbevitel, a csökkent rost tartalom, a teljesen eltolt kalória szükséglet, tehát például az alkohollal bevitt fölösleges kalóriák, vagy magának az alkoholnak a toxikus hatása, vagy az immunrendszer csontvelőt ledáló károsító hatása, az például nagyon komolyan hozzájárul az immunrendszernek a megingása az gyengeségéhez, illetve nem beszélve a különböző pszichés problémákról, szorongásról, depresszióról, alkoholindukálta pszichés zavarokról, vagy a pszichés zavarok által indukált alkoholfogyasztásról. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy az immunrendszer nagyon szoros összefüggésben van a pszichés státusszal, és egyfajta neuroendokrin immuntengely létezik, amit bizonyám ezek a tényezők, ezek a külsőleges, illetve endogén belsőleges tényezők egyaránt érintenek, és az immunrendszer hatékonyságát nagyon-nagyon jelentősen tudják csökkenteni.
Mi az az ideális időszak, vagy időintervallum, amikor jó, ha ellenőriztetjük magunkat, hogy ezeket a bajokat ideje korán felismerjük?
Hát egyrészt az életkor függő, és tevékenység függő. Tehát az az ember, aki különösebben nem folytat rendszeres alkoholfogyasztást, és nem dohányzik, és nem él promiszkuitásban. Én azt gondolom, hogy 45 éves kor fölött egy évente egyszer elvégzett fogászati ellenőrzés, és most itt hangsúlyozom a fogászati ellenőrzést, az bőségesen elegendő. Feltétlenül szakorvoshoz nem kell fordulni, fülorgégi szakorvoshoz. Abban az esetben, hogyha valaki dohányzik is, vagy esetleg nagyobb mennyiségben fogyaszt alkoholt, vagy HPV pozitivitás valamilyen módon, tehát humán papillomavírus pozitivitás valamilyen módon felmerül nála, abban az esetben szerintem egy két évente elvégzett fülorgégészeti vizsgát szintén egy 45 éves kor fölött elegendő.
De hogyha fogászhoz rendszeresen jár az ember, ugye a fogorvosnak van rálátására is jelzés, azonnal érkezik akkor a szakemberhez.
Igen, tehát azért mondom azt, hogy ha évente egyszer elmegy az ember fogorvoshoz, annak elégnek kell lennie, számolva azzal, hogy ott azért nagyon sok tünet, vagy nagyon sok szájüregi, vagy garatban lévő elváltozás azért felismerésre kerülhet, illetve az egy olyan biztos pont, hogy a fogászati ellenőrzés az megtört évente. Na igen ám, de ezért mondom azt a második pontot, hogy abban az esetben, hogyha valakinek rizikótényezői vannak, tehát életviteli tényezők vannak, és ne adj Isten még esetleg a szájhigiénére sem figyel annyira oda, akkor ez valószínűleg nem fog elkerülni fogorvoshoz. Ott pedig tényleg kívánatos lenne a két évente egyszer elvégzett rutin fülorgégészeti szakorvosi vizsgálat. Mm. És itt jön a probléma, hogy pont az a betegkör, ahol a korai felismerés extrém fontos lenne, kiesik. Pontosabban még nem is annyira betegkör, hanem egy megelőző állapotban lévő csoport, népességcsoport, kiesik ebből a rendszerből, ahol a szűrés vagy a korai felismerés elvégezhető lenne. És ebben van egy óriási nagy feladatunk, hogy ezt valamilyen módon megszervezzük, illetve ahol csak lehet, tudatosítsuk a lakosságban, népességben, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a rendszeres szűrővizsgálatoknak.
Hát itt aztán a szakdolgozói kamarától kezdve sok mindenki beléphet ebbe a felvilágosító munkába, többek között például a média is beléphet, igen, hogy minél szélesebb körben ezt terjesszék. Szeretném, tanár úr, ha egy kicsit beszélgetnénk a műtéti eljárások változásáról a fejnyaki daganatok esetében. Milyen változásokon ment keresztül az utóbbi évek során?
Én azt gondolom, hogy inkább ilyen nüanszokban, vagy ilyen apróságokban történtek változások. Ez például megjelent a robotsebészet, elsősorban a szájüreg, illetve a nyelvgyökben elhelyezkedő daganatok műtéti megoldásában. Megjelentek különböző endoszkópos műtéti lehetőségek is. Ezeknek mind annyi a szerepe, hogy a betegnek a terhelését, a műtéti stresszt jelentősen tudják csökkenteni, a bentfekvési időt, az ápolási időt. Tehát egy minőségi változást hoztak a felépülésben, de nem a kezelésben. Magyarul a műtéti eljárásokban, ami a betegség lefolyását illeti, vagy a gyógyulási lehetőséget illeti, drasztikus változások nem történtek. A másik változás, vagy eltérés a korábbiakhoz képest, az pedig az, hogy az a nagyon radikális műtéti hozzáállás azért jelentősen csökkent. Tehát megjelentek olyan terápiás modalitások a fejnyeki daganatok ellátásában, itt elsősorban a célzott biológiai terápiákra gondolok, vagy a különböző modifikált, módosított sugárkezelési eljárásokra, amelyek azért olyan lehetőséget adnak a kezünkbe, hogy nagyon kiterjesztett csonkoló beavatkozásokat csak ritkán kell elvégeznünk, és a betegek életminősége, ami azért nagyon fontos szempont, viszonylag hosszú távon fenntartható. És a betegség akár gyógyítható is lehet, vagy egyfajta kordában tartható lehet. Tehát itt mindenképpen számos tényezőt kell mérlegelni, hogy mivel teszünk jobbat a beteg számára.
Tehát én azt hiszem, a beszélgetésünkből az hallik ki, és az az üzenet értéke elsősorban nem az orvoslással, a műtéti eljárással és a rehabilitációval kell annyit foglalkozni, hanem sokkal inkább magával, a beteggel, illetőleg a pácienssel, hogy jobban figyeljen magára és vegye komolyan ezeket.
Igen, tehát ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert alapvetően a fejnyaki daganatok sebészete egy nagyon-nagyon perifériás szakma lenne akkor, hogyha azok a különböző külső, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, a külső környezeti tényezők eltűnnének a palettáról, amelyek a daganatok 90% kialakulásának 90%-ában háttérként szerepel.
Már életmód, szociális
tényező. Ez egy alapvető kérdés, tehát az alkohol stratégia, a dohányzás elleni stratégia, a megfelelő szájhigiénia már kisgyerekkorban, és ezek gyakorlatilag nem léteznek ezek a kérdések, nem látjuk sehol, hogy reklámok jelennének meg, vagy társadalmi célú hirdetések jelennek meg az, hogy mossunk fogat.
De hát azért jelenik meg.
Nagyon minimális, én ezt nem érzem, és nem érzem elégségesnek. Nem beszélve a különböző káros szokásoknak, vagy káros szenvedélyeknek a kérdését. Talán elkezdünk róla beszélgetni, vagy vannak ezzel kapcsolatban hát különböző műsorok, illetve akár podcastek is, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis ezeknek a tényezőknek a csökkentésével óriási számú daganatos megbetegedés lenne megelőzhető.
Egyébként ez külországban hasonló adatokkal bír?
Sajnálatos módon nem. Tehát európai szinten, sőt világszinten is vezetjük a statisztikákat ebben a kérdésben is. És azt gondolom, hogy erre semmiképp nem lehetünk büszkék. Tehát arra sem lehetünk büszkék, hogy hány daganat, fejnyeki daganatos betegnek a műtéte történik meg Magyarországon, és arra sem, hogy milyen gyakoriságban fordul elő ez a betegség.
Hát a gyakoriságnál maradva, ez akkor már nem csak az egészségügy feladata, nem csak az orvosok és a szakdolgozók feladata.
Nem, tehát ha ennek a beszélgetésnek más üzenete nincsen, mint sem az, hogy egy orvos nem arra vágyik, hogy egy előre haladott, vagy bármilyen daganatos beteget kezeljen, hanem leginkább arra vágyik, hogy ezt a betegséget meg tudja előzni, hogy egyáltalán ki se alakuljon, akkor szerintem ez az üzenet lenne a legfontosabb. Tehát a korai felismerés és a szűrővizsgálatok fontossága, és ebben segít nekünk a Betegklub, illetve ebben segít nekünk a Magyar Rákenes Liga is többek között.
És a média jelen esetben
is. És a média is jelen esetben
is. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm Karusi Tamásnak a beszélgetést.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezte a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!